A színhely a Néprajzi Múzeum, az új Néprajzi Múzeum épülete a Dózsa-György úton, ám bár azt, hogy új, azt nem tudom kell-e még mondani, hiszen ez a ház néhány év óta áll. Vendéglátom a Néprajzi Múzeum főigazgatója, dr. Kemecsi Lajos, én Sályi András vagyok. Előfordul még, akár álmában, hogy reggel nem ide akar indulni, hanem a régi helyre, a kúria épületébe?
Igazából a nem nekem voltak ilyen eseteim, hanem a nálam sokkal hosszabb időt a Kossuth téri épületben dolgozó kollégáim közül jelezték többen, hogy volt olyan, hogy útközben jöttek rá, hogy nem oda kell tartaniuk. Az az igazság, hogy megkönnyítette ezt a váltást, hogy a Kossuth téri irodákból nem egyenesen ebbe az épületbe költöztünk, hanem volt egy közel egy éves átmeneti elhelyezése a munkatársaknak egy bérelt irodában, Váci úton, és igazából már akkor ez az elszakadás, átalakulás, vagy útirány pontosítás, ez meg kellett, hogy történjen, és utána vált otthonunká ez az épület. 2022-ben költöztünk ide, az új állandó kiállításunk az tavaly összenyílt meg, és még mindig vannak terveink és szándékaink az épület további tereinek a tartalmi elemekkel való bővítésére, úgyhogy én még úgy tudok erre gondolni, hogy az új Néprajzi Múzeum, és nagyon sokan vannak, akiknek a Kossuth téri épület jelzi ezt a Néprajzi Múzeumi dedikált helyszínt. Sajnos egyre kevesebben vannak az idősebbek, akik meg még a Könyves Kálmán körúti elhelyezésre is emlékeznek, ami a 70-es évek elejéig tartott.
Azért időnként, és ezzel befejezem a régi épületet, időnként nem fordul elő, hogy egy kis nosztalgiával gondol arra? Én jártam abban az épületben, a kúria épületében, ott parlamenttel szemben, és gyönyörű, és még azt is mutogatták nekem, azt a termet, ahol egyébként bírósági tárgyalásokat folytattak le, az utolsót, és mondták is, hogy ki az az illusztris személy, csak már elfelejtettem, akinek a pere ott volt. Szóval nincs időnként mégis egy kis nosztalgiája?
Az a terem volt, a 213-as számú egyébként, mi is így emlegettük, amelyben a konferenciáikat rendeztük. Nem volt ideális konferencia helyszín, ilyen nagyon érdekes, régi, gyönyörű padozata volt, lecsapódó ülésekkel, ami időnként ilyen sortűszerű zajjal szakította meg az előadásokat. Egyébként nekem az épületben működő intézmény vezetőjeként sajnos nem csak a reprezentatív tereit kellett látnom és ismernem, hanem bizony én jártam a padlásán is többször, sőt viharban, saját kezűleg is mertem vödörrel onnan a vizet, és mentettük, ami menthető, mert a beázások nagyon veszélyeztették az állapotát. Illetve több alkalommal volt sajnos szükség arra, hogy a pince részeken, vagy az alaksori részeken, vagy a kazánházban a főigazgató személyes jelenlétével is jelezze, hogy milyen súlyú problémák akadályozták a ház használatát. Úgyhogy számunkra nagyon fontos volt, hogy egy nekünk tervezett, a mi igényeinkhez alkalmazkodó, korszerű, biztonságos és működő épületbe költözünk. Sajnos a Kossuth téri palota abban az állapotában már, ahogyan a Néprajzi Múzeum használt az utóbbi évtizedekben, nem felelt meg ezekre a célokra.
Miért lett néprajzos? De azt is tudom, hogy történelem szakos tanár, és egyébként néprajzos. Miért lett néprajzos?
Amikor én középiskolás voltam, mint tatai vagyok, és a tatai gimnáziumban jártam, és a tatai gimnázium előző időszakban igazgatójaként működő dr. Körmendi Géza ilyen atyai jó barátom volt, és történelem versenyekre való felkészítést kaptam tőle, és nagyon sokat tanultam tőle, és ő történész és néprajzkutató volt, Tata néprajzával foglalkozott, és Komárom megyeivel elsősorban, és őt kérdeztem meg, amikor az egyetemi felvételin kellett gondolkodni, hogy hová, milyen pályára irányuljon az érdeklődésem.
Ez időben körülbelül mikor?
80-as évek közepe. És akkor Körmendi Géza mondta, hogy nyilván a történelem az adott, mert hogy az ugye az volt a kézenfekvő, és azt mondta, hogy hát végül is jelentkezhetnél irodalomszakra, vagy magyar szakra is. Ehhez akkor éppen nem volt kedvem az aktuális magyar tanárom miatt. A földrajz is fölmerült, az elég jól ment, meg érdekelt is. De végül egyszer csak a Géza azt mondta, hogy miért nem akarsz te néprajz szakra? No, azért nem tudom, mi pontosan ez a néprajz. Vagy hát akkor nem tudtam, most már remélem sejtem. És a Körmendi Géza azt mondta, nem tudod? És a kezembe nyomta Kósa Lászlónak az Apáról Fiúra című kötetét, illetve a Balassa Ortutai szerzőpárosnak a Magyar Néprajz című összefoglaló munkáját, ez önmagában egy olyan 4,5-5 kilós könyv. Azt mondta, akkor jövő hétig ezeket olvasd, és akkor beszélgetünk róla. És a Kósa László Szemerkényi Ágnessel írt Apáról fiúra című kötet, az egy ilyen nagyon, nagyon élvezetes stílusban megírt munka, a Balassa Ortutai meg egy nagyon alapos. És mikor találkoztam utána Kömedi Gézával egy héttel később, én mondtam, hogy ez nekem nagyon tetszett. És akkor így ezzel eldőlt, hogy nem az olyan kézenfekvőnek tűnő magyar történelem szakpár, mert akkor ugye két szakosság volt a magyar egyetemeken, és nem a földrajz olyan a történelem mellé, hanem a néprajz. És nem minden egyetemen, és nem minden évben indult akkor néprajz képzés. Én az ELTE-re Budapestre terveztem a továbbtanulást, és ott szerencsém volt, abban az évben indult, egy nagyon alacsony létszámú, nagyon népszerű szak volt akkor a néprajz. Úgy emlékszem, hogy 6 főt vettek föl abban az évben, és hát akkor nyilván következett a sikeres felvételi után egy éves obligát módon egy magyar néphadseregben lentiben töltött esztendő.
Hát erről majd egy külön pár percben.
Ez a néprajzkutatóknak az egyik csapdája, amikor a katonatörténetek elviszik a gyűjtés alatt, de most egyébként pont a Néprajzi Múzeumban pont zajlik egy ilyen projektünk, a Katona dolog címmel, amiből lesz egy időszaki kiállítás is, és fiatal munkatársaim járják az országot, és gyűjtik a katonatörténeteket, és az ehhez kapcsolódó tárgyakat is.
Csak zárójeles megjegyzés, ugye Kósa László az ELTE-n volt talán művelődéstörténeti tanszék professzora.
Igen, ő alapította a művelődéstörténeti tanszéket, és hát ő is néprajzkutató, akadémikus, és én jártam az óráira nagy lendülettel az egyetemen, tehát a néprajz és a történelem szak mellett a művelődés történet tanszék óráiból is többet hallgattam. Érdekes volt ez az egyetemi időszak, mert ez a rendszerváltás közben volt, és akkor meg is szűnt a kétszakosság, és az egyetemi hallgatótársaimnak mondhatom, hogy a többsége leadta. Tehát a néprajz szakosok általában néprajzot végeztek csak. Nagyon sokat kellett olvasni, többet kellett olvasni hozzá, mint a történelem szakhoz. Én némi családi pressziót is kaptam édesanyámtól, hogy ha már egyszer bejutottam, akkor ezt ne csináljam. Úgyhogy én maradtam a történelem szakon is, sőt a tanári szakot, tehát hogy pedagógiát, pszichológiát, ezeket is, ezekből is szigorlatozva kaptam végül az etnográfus történelem tanári oklevelet 93-ban.
Na, egy pillanatra még a katonasághoz. Azt meg szoktam kérdezni egyébként ilyenkor mindig a riportalanyoktól, hogy ha rajtuk állna, akkor bevezetnék-e a kötelező sorkatonai szolgálatot, mondjuk ilyen 3-6 hónapos időtartamra a fiatal embereknek?
Én nem akarok kitérni a válasz alól, de nem vagyok egyszerű helyzetben. Az én apai felmenőink között hivatásos katonatisztek voltak, édesapám is ezredesként ment nyugdíjba.
És, a magyar néphadseregből.
Hát igen, hát a nagyapám ugye az a két világháború közötti a hadseregben is szolgált, tehát hogy...
Tehát akkor bocsánat, közbevágok, akkor ez egy ilyen katonadinasztia, a két világháború között, illetve utána is megmaradtak a felmenői katonának.
Igen, a nagybátyám is katona volt, és utána úgy lett nyugdíjas. Tehát, hogy én egy kicsit kilógtam, vagy nem is kicsit ebből a sorból, ezzel a bölcsész érdeklődéssel.
Akkor mit mondtak? Mit mondtak, hogy fiam, mi történt veled?
Nem, az apám az nagyon fiatalon között, hogy szóban nem jött, hogy katona legyek. Tehát, hogy ő nagyon úgy érezte, hogy az én személyiségemhez az, amit a hadsereg képviselt akkor...
Ez a magyar néphadsereg volt már akkor.
És ő ezt nagyon nem akarta, hogy én egy ilyen traumát éljek meg. Egyébként azt nem tudták elintézni, hogy ne kelljen bevonulnom. Tehát, hogy én...
Az egy próba volt.
Édesanyám igen erősen veszekedett ez ügyben apámmal, hogy ezt nem hiszi el, hogy ezt nem tudja elintézni, de nem tudta. Állítja, hogy megpróbálta, de nem tudta. Ezzel nem volt jó sorkatonának lenni lentiben, és én megmondom őszintén, hogy ez befolyásolja az én értékítéletemet a sorkatonai szolgálatot illetően.
Édesapja állítja, hogy megpróbálta, de nem tudta. Volt önben egy kis kétség ez ügyben?
Nem. Hát nem, apám soha nem hazudott nekünk, tehát hogy a... Nézze, én ugye 18 évesen bevonultam, mint az előfelvételisek többsége, és hihetetlen pazarlásnak éreztem, hogy a legnyitottabb időszakban, amikor állítom, hogy ugye pont az érettségi miatt a legsokoldalúbb, legkülönbözőbb tudásokkal rendelkeztem, hogy akkor én egy évet ott töltöttem, ahelyett, hogy folytathattam volna felkészülést.
Lenti az egy ilyen kemény hely volt emlékeim szerint. Nem tudom, hogy ott gyalogos volt, vagy rakétás, vagy nem tudom, mi volt ott.
Ez egy lövészdandár volt, első lépcsős lövészdandár, ami a Varsói szerződés keretein belül azt a célt szolgált, hogy az olasz hegyi vadászokat állítottuk volna meg, illetve tiportuk volna el egy háborús konfliktus esetén. Ezt gyakoroltuk, főleg ásással gyakoroltuk.
Nem RPG-7 lövész volt véletlenül?
Nem, én egy AMDG pisztolyjal voltam felszerelve, és a bokorugró nyúl megszólítás illetett engem egyszerű lövészként. Egy lövészpáncélosból kellett kiugrálni a gyakorlótéren a hátsó páncélozott ajtón keresztül, aztán megpróbálni elképzelni, hogy túlélem az ütközetet.
Az RPG-7 azt tudja, mit jelent?
Hogyne. Igen. Látom, nagyon kedves jószág volt, és én láttam is használatban azokkal a fiúkkal, akik, ugye mi együtt voltunk zalai, szabolcsi, pesti, nem egyetemi előfelvételésekkel, nagyon jól megtanultunk több roma dialektusban káromkodni például. Tehát, hogy ebből a szempontból így az élet más területeiről érkezőkkel való kapcsolatteremtés szempontjából a Lenti az egy remek hely volt, és a mai, amit már említettem, hogy a Katona Dolog című kutatás is ezt igazolja vissza. Tehát, hogy nagyon érdekes kulturális helyszín a hadsereg, mindig is az volt. Nagyon izgalmas az, hogy például a különböző ételeknek az uniformizáltsága, vagy elterjesztése a Kárpát-medencében mennyiben kötődött a monarchia hadseregéhez, a karácsonyfa állítás szokása mennyiben kötődött. Tehát itt nagyon izgalmas a katona, a viseleteknek a változásában, a népviseletekében is fölbukkan az uniformisoknak a használata. Szóval számos olyan kultúrás elem van, ami a hadseregek, és a hadsereg, és nyilván elsősorban a férfi lakosság számára közvetlenül megtapasztalható, de hát ott van a háttérben a család, ott vannak, amikor a kenyérkereső kiesik hosszú időre a szolgálat miatt, a gyakorlatból, vagy ott van, amikor elmegy hosszú időre a gyerek, vagy a férj, vagy a szerelmes, és hát ennek a fájdalma, traumája azért ez nagyon súlyosan érintette minden időben a közösséget, nyilván háborús időkben fokozottan. Úgyhogy nem véletlenül foglalkozunk ezzel a témával is.
Csak hogy lezárjam, RPG 7, rakéta, páncéltörő, gránát, egy ilyen olyan, mint egy kályhacső, és iszonyú nagy hangja van. Igen, jó. Arra nem válaszolt, taktikusan elvitte más irányba a beszélgetés vonalát, hogy akkor mondjuk 3 hónapra, hogy kiképezzék bizonyos dolgokra a fiatal férfiakat, bevezetné-e a sorkatonaságot, ha megtehetné, vagy nem vezetné be?
Nem vezetném be, kötelező jelleges semmiképpen. Van olyan sok-sok ember szerintem, nagyon sokan, akiknek ez a 3 hónap is rettenetes lenne, és ezzel nem nyernénk semmit sem. Ezek az embereknek a szenvedést hozná csak, és olyan problémákat erősíthetne föl, amiket egyébként is nehezen küzdenek meg. Én azt gondolom, hogy ma a korszerű hadviselés korábban nem a tömeghadseregeken, és nem az olyan típusú kiképzésen múlik egy sikeres honvédelem, vagy akár bármilyen harci cselekmény, mint amit a magyar néphadsereg képviselt. Tehát az én lövész kiképzésem ma nem lenne semmire sem jó.
Na de bocsánat, persze most nem a magyar néphadseregről kérdezem, tehát nem oda kéne bevonulni, ha éppen azt mondaná, hogy be kell vonulni, hanem egy korszerű hadseregbe, egy mai kornak megfelelő emberi, nem tudom milyen jelzőket mondjak.
De ezek a mai korszerű hadseregek, ezek nagyon specializálódott szaktudásra képzik ki az oda bevonulókat, amit például a 3 hónap biztos, hogy nem elegendő. Tehát önkéntességgel, és akár területvédő alakulatok, mondjuk egy svájci modell, vagy egy skandináv modell, ami ahol akár rendszeresen utána fél éves, éves jelleggel, hosszabb, rövidebb időre, gyakorlatokra, az újabb ismeretek elsajátítására, újabb fegyvertípusok megismerésére hívják be a szolgálni akarókat, annak van értelme. De az, akit úgy kell erőszakkal akár ott tartani, nincs értelme. Nem segíti, nem javítja se a morált, se a csapatok moráját, se a hatékonyságát egy ilyen alakulatnak. Még egyszer mondom, nem tömeghadsereg az, ami ma alkalmas a honvédelemre.
Na, most befejezem ezt, a katonaságnál leragadunk az egész műsor alatt. Egyetlen egy szempont van, amit szoktak emlegetni, hogy a férfiak férfivá érése szempontjából lehet ez érdekes. Ilyen szempontból sem jelentett semmit ez a lenti dolog? Mármint, hogy a lentiben katonáskodott?
Jó, hát akkor nézze, a mi gondolkodásunkban a katonaság az egy ilyen minden hosszú ideje, ugye a férfivá állásnak lehetnek értékítéletek. Na de akkor idézzük fel, mióta is van tömeghadsereg? Mióta van sorozat hadsereg? A 18. század közepe előtt ez alig volt. Tehát, hogy akkor előtte nem voltak igazi férfiak? A mi törökkori várvédőhőseink nem lettek volna férfiak? És őket nem így sorozták, és nem ilyen jellegű. Tehát én még egyszer mondom, ez a tömeghadseregek korával lép be, az uniformizáltsággal és a kiképzés, a drill-lel, amit ilyen szakifejezésként használunk, ami az alakiságnak a finomított formájaként van a köztudatban. Én azt gondolom, hogy voltak korszakok, ahol ez számított, és nyilván voltak korszakok, ahol például a magyar paraszti társadalomban is akár szégyen volt, ha egy legény nem felelt meg a sorozás alatt. De hát ez az értékítélet, ez mára azért már módosult, azt gondolom.
Jó, elengedem a katonaság témát. Akkor lentiből leszerelt, ott állt 19 évesen, és arra gondolt, hogy mindent elfelejtettem ez alatt a 11 hónap alatt, amit egyébként az érettségire meg a felvételire megtanultam. Ez körülbelül stimmel?
Nem, hát nyilván nem gyakoroltam sem a matematikai, sem az orosz nyelvben a korábban elsajátított ismereteket, de azért a történelem vagy a népre az iránt érdeklődés ott is megmaradt. Én tartottam felolvasó esteket vasárnap délutánonként a helyőségi könyvtárból kölcsönözve Bronislav Malinovszkinak a Baloma című Trobriand szigetekéről írt antropológiai művéből. Nagyon élvezték az alamegyei katonatársaim, amikor a különböző párválasztási szokásokat részletesen tárgyaló kötetből felolvastam.
Őszintén szóval nem ismerem ezt a művet. Úgyhogy, de akkor ilyen, hogy is mondjam, ilyen közösségi ember volt?
Na igen, ezt lehet rá mondani. Igen, most igen. Is az vagyok. Szerintem az óvodától, igen.
Ilyen nyüzsgő?
Nem, azt nem tudom. Hát mondjuk valószínűleg a személyiségemben van ilyen, hogy általában, hogyha valamilyen osztályközösségben, vagy egy szakasz kötelékében, vagy egy évfolyamon, egyetemi évfolyamon, vagy egy baráti körben, nem szorulok általában a perifériára, fogalmazzunk így. Igen.
Az egyetemen is ilyen aktív volt? Ki volt a kedvenc történelem tanára?
Ugye az egyetemi képzésben a történelem nagyon specializálódott, és igazából azt kell mondjam, hogy minden egyes, az ELTE ebből a szempontból akkor is, és most is egy kitüntetett helyzetben lévő egyetem, mert a képzés úgy működött, hogy lehetett választani. Mind a nagy előadások, mind a szemináriumok terén nagyon jó, hihetetlenül jó szakemberek voltak. Lenyűgöző volt Szűcs Jenő szegény, tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt tanár, nagyon szerettem. De nagyon sokat tanultam Kákosi Lászlótól, ókor történésztől. Tehát, hogy
egyiptológus.
Igen, igen. És nagyon szerettem például mondjuk Kardos Lászlónak a két világháború közötti kutatásaival. Szóval nagyon sokféle történészi gondolkodásmódot, vagy Niederhauser Emil Habsburgokról. Szóval ez nem egy, nem volt így egy szereplős ez a történet. A néprajznál az a választáson viszont elég korai volt, hogy nem a folklór tematikája érdekel, hanem az anyagi kultúra terület és az életmód.
Hát ez közelebb van a történelemhez.
Igen, igen. Valószínűleg az irodalom lett volna, hogyha magyar szakot választom, akkor ahhoz meg a folklór lett volna közelebb. Úgyhogy bár nyilván a folklór órákat is nagyon nagy élvezettel végig hallgattam és vizsgáztam is belőlük, de a tárgyi néprajz tanszék, ott nagyon korán demonstrátor lettem. A második évtől a tanszéki demonstrátori feladatokat is elláttam. Paládi Kovács Attila akadémikus, akivel a mai napig nagyon, most az ön érkezés előtt neki írtam választ egy e-mailre, és egyeztettük egy konferencia részvételt. Szóval ő, mint tanszékvezető, és akkor ő volt az Akadémiai Kutatóintézet igazgatója, és ő kínált nekem először egyébként állást az egyetem után, hogy maradjak a tanszéken, és legyek az Akadémiai Intézetben is, és erre adtam ész válaszul, hogy nem, mert eligérkeztem a szülővárosomba, Tatára, az ottani múzeumba, ahol a gyakorlatomat töltöttem előtte nyáron, mert a néprajz szakon van ilyen múzeumi gyakorlat nyári időszakban, és annak az ígéretnek tettem eleget, és mentem Tatára, ahol viszont történelemtanárként is működtem abban az évtizedben, amíg Tatán maradtam, a helyi gimnáziumban, az egykori alma máteremben tanítottam történelmet, és mellette dolgoztam. A múzeumban az volt a főállásom.
Azért, ahogy mondta ezt a folklort, meg az egyetemi éveket, úgy arra gondoltam, hogy akkor még ott volt az ELTE bölcsészkar az Erzsébet híd lábánál, a mostani piarista épületekben, hogy azért a környező kis kocsmákat azért jól megismerte?
Nyilván könyvtárokban jártam elsősorban, de most nézze, néprajzosként az ember óhatatlanul a kapcsolatteremtési helyszínek között az kiemelt helyen vannak a kocsmák, de most nem akarom elterelni szót, nekünk ilyen törzshelyiként mondjuk a Grincingi borozó működött, ami nincs messze, onnan az egyetemi könyvtár közelében van, és nem lehet mindig könyvtárban, meg előbb-utóbb bezárnak a könyvtárak, úgyhogy hogy kénytelen az ember bemenni a kocsmába.
Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója. A szerkesztő Sályi András. Akkor Tatára került, Kunidomokos Múzeum, ha jól emlékszem.
És tudja esetleg, hogy ki volt Kunidomokos?
Persze, hogy tudom, de hát most nem erről beszélgetünk. De hát azért, ha elmondja, akkor a hallgatók számára azért nem lenne rossz.
Utca van róla egyébként ott a déli pályaudvar mellett, Kunidomokosról. Ő egy olyan 18. században működött fajansz készítő iparos volt, egy keramikus, aki valójában Tatán igazából nem működött, az özvegye volt az, aki az Eszterházi családdal alkalmazásban állt, és a Kunidomokos által alapított fajansz manufaktúra volt az, ami Tatán is működött, és ezt választották névnek. Én a mai napig azt gondolom, hogy sokkal szerencsésebb lett volna egy Zsigmond Király Múzeum Tatán, aki Tatát felvirágoztatta, és számos diplomáciai aktus helyszíneként beemelte a világpolitika, és a várat is fejlesztette. Ugye azért nem Mátyás király, aki szintén fejlesztette ezt a várat, mert róla már volt és van elnevezve a múzeum. De a Tatai Múzeumot ugye Kunidomokosra nevezték, ami néhány tréfás félreértésre azért lehetőséget kínált a tatai működés alatt, mikor mondjuk kiállításokhoz vásároltunk dolgokat, és a helyi boltokban is könnyedén ki tudták úgy tölteni, hogy Kondomonkos a megnevezését, úgyhogy mindig ki kellett sajnos javítani ezeket a számlákat, pedig vidámak voltak.
Ahogy így elnézem, biztos nagyon szeretett tanítani, de még a tanítás előtt egy fél szót, hogy közben megnősült, azért az idő megy, az ember idősebb lesz, majdnem azt mondtam, hogy öregszik, de nem, csak idősebb lesz, közben megnősült, születtek gyerekei.
Gimnázium évfolyam társnőmmel házasodtunk össze, de aztán el is váltunk, és utána egy élettársi kapcsolatból született két fiam, igen. Ők már nagyok, tehát mind a ketten már egyetemre járnak.
A tanítás. Szeretett tanítani? Ahogy hallgatom, meggyőződésem, hogy nagyon szeretett tanítani, és szerette azokat a kiélezett helyzeteket, amikor a tanárnak úgy a sarkára kell állni. Most nem abban az értelemben, hogy fegyelmezni kell, hanem amikor úgy meg kell mutatni, hogy hogyan is állnak a dolgok.
Én szerettem tanítani, most is szeretek tanítani. Tatáról eljöve már azt eldöntöttem és tartottam is, hogy nem tanítottam középiskolában. Nagyon szerettem gimnáziumban tanítani.
A gimnázium a legjobb ilyen szempontból.
Egészen más, mint az egyetem. Én sok egyetemen tanítottam, és tanítok jelenleg is, az ELTE-vel is van ilyen együttműködés. Elsősorban néprajz tanszékeken, vagy antropológiai tanszéken. De a gimnáziumi történelem tanítás olyan kihívást jelentett, és azt gondolom a mai napig is az, hogy abban az életkorban, amikor a gimnazistákkal találkozik egy tanár, ott nagyon észnék kell lenni, mert nagyon érzékenyek, nagyon penge gyorsasággal és élességgel reagálnak, úgyhogy soha nem szégyen bevallani, hogy valamit nem tud azonnal az ember, de utána tud nézni. És például hihetetlenül fejleszti a reagáló képességet, vagy a humorérzéket a gimnazistákkal való együttműködés. Én nagyon szerettem.
Amikor megkérdezték öntől, hogy Zsigmond király hogyan egyezett ki a cilleiekkel, ugye jól mondom, és elvette cillei borbálát, és akkor az osztály mered szemmel figyelte önt, és azt kérdezte, hiszen egyébként úgy jutott a trónra, hogy Lajos király lányát vette feleségül. Tehát akkor, amikor a cillei borbála szóba került, az osztály meretten kérdezte, hogy tanár úr, hát akkor két felesége volt, és tudta a választ?
Én tudtam a választ, és igazából az, hogy valaki first manként lesz uralkodó, ugye ez nem ismeretlen, itt a first lady-kről szoktunk beszélni, de hát Zsigmond ugye így lett király. Az az igazság, hogy a gyerekek, a diákok nagyon szerették, és szeretik most is zavarba hozni a tanáraikat. Nyilván egészen váratlan kérdésekkel is. És nyilván gyakran élnek azzal a jól bevált eszközzel, lehet, hogy önök is éltek, vagy mi is, mi biztosan, hogy már az óra elején olyan kérdéseket tesznek fel, amikről tudják, hogy örömmel beszél róla a tanár, vagy hogy fitoktassa a tanára tájékozottságát, és ezzel mondjuk egy feleltetést meg lehet úszni. És ezek elég nagy létszámú osztályok voltak azokban az években, abban az évtizedben. Hát alatta 37-38 fős osztályok, tehát ott azért nem volt egyszerű a szóbeli számonkérést valóban színvonalasan, és a teszteket is úgy összeállítani, vagy a feladatokat, hogy azok segítsék nekik tényleg az elmélyült tudást, de a részletekre is figyeljenek, és ne legyen unalmas. Akkoriban volt a televízióban ez a Legyen ön is milliómos vetélkedő sorozat, és én számos alkalommal így a téli szünet előtti utolsó órákra összeállítottam ilyen, ez a Legyen ön is milliómoshoz hasonló kérdéseket, lehet telefonos segítséget kérni, meg felezni a válaszokat. Nézze, szerintem nagyon jó, még egyszer mondom, azzal a generációval, nem volt, mert az első évfolyam, akiket tanítani kezdtem, ott pont egy évtized volt közöttünk. Tehát 10 éve voltam idősebb, az nem volt olyan távol, és nyilván most már egészen más lenne.
Tegeződés vagy magázódás?
Soha nem tegeződtem velük, mai napig se tegeződöm, az érettségi találkozóson sem, nem.
De miért nem?
Én se tegeztem őket.
De miért?
Mert azt gondoltam, hogy ez nem az a viszony. Én már a gyakorló tanítást, amikor itt az Apácaiban csináltam Budapesten az ELTE képzés részeként, és ott is a vizsgatanítás után ugye kiértékelték. És a diáktársaim, akik szintén erre a kérdésre jártak, közül volt, aki felvetett, hogy neki olyan fura volt, hogy mi magázottam, vagy én magázottam. És a tanár azt mondta, hogy szerintem nagyon jó volt. Mert szerintem ez egy pozicionálása az oktatói helyzetnek, és a diáknak is. És hogy ez nem baj. Tehát lehet nagyon fontos, nagyon komoly dolgokról egyáltalán nem távolságtartó módon magázódva beszélni. És azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé szomorú, számomra értékvesztés, hogy kezd kikopni a közbeszédből, tehát vadidegen boltokba, helyekre belépve is fura nekem, amikor ez a nyilván angol száz hatásra, de ez a tegeződő diskurzus elindul. Én ezeket szeretem általában így a magam módján, és akkor ilyen nagyon udvariasan jó napot kívánással mondjuk elköszönni, mert ez nem baj. Szerintem ez azon túl, hogy udvarias, ez rögtön jelez, ez jelzéseket foglal magába a kommunikációnk, a testbeszédünk után, nyilván az elhangzott szavakon keresztül tudunk leginkább kommunikálni, és ügyeljünk arra, hogy kinek, mikor, mit mondunk.
A múltkor volt egy rádió műsorom a hierarchiáról. Ez is része a hierarchiának, hogy ki kicsoda, ki milyen viszonyban van a másikkal, ezt tartsuk meg.
Ezért is hangsúlyoztam azt, hogy a magázódás az két irányú volt, tehát én se tegeztem, amiket nem csendőrpertuban működtünk, ahogy ezt szokták mondani, ami nyilván a hierarchiának egy ilyen nagyon erőteljes és brutális kifejezése. A hierarchia a rendszer, vagy az, hogy az ember pozícionálja magát egy társadalmi közegben, az nem baj. Tehát ott ez nem kell az ellen kézzelába mindenképpen forradalmárként kapálozni. Nagyon jó, és biztonságot ad, ha tudjuk, hogy hol a helyünk, és még az se baj, ha tudjuk időnként, hogy mik a határaink. De én azt gondolom, hogy ezt egy munkahelyen is szerencsés valahogy érvényesíteni. Nyilván egyetlen főnök se engedheti meg magának, hogy kiabáljon egy beosztotta például. Tehát ilyen nincsen. De attól még elvár bizonyos az intézmény érdekében, vagy a közösen végzett munka sikeres érdekében, például az irányítás, hogyha van egy utasítás, akkor azt végre kell hajtani. Ha mondjuk hívok telefonon egy munkatársamat, akkor az természetes, hogy ő neki vissza kell hívnia, mert lehet, hogy olyan információról van szó, nem azt fogom tőle megkérdezni, hogy hány óra van, hanem az ő munkáját közvetlenül érintő információ is lehet, ami lehet, hogy megkönnyíti neki a munkanapját. Úgyhogy ezt meg kell értetni az embereket, vagy azt tudjuk, hogy ki hol van. Tehát, hogy nem szabadon elsétálunk munkaidőben. Ez még egy nagyon súlyos biztonsági kérdés is. Ugye azzal kezdtük, hogy itt ülünk egy új épületben. Ez az új épület, ez úgy épült, olyan biztonságtechnikával, és például olyan légtechnikával, hogy nincsenek nyitható ablakok. És hogyha mondjuk egy, ne történjen ilyen, de hát rendszeresen vannak tűzvédelmi gyakorlataink, hogyha bármi ilyen katasztrófa bekövetkezne, itt beindul egy olyan automatika is, hogy bezáródnak bizonyos a műtárgyak és az ember életvédelmében olyan fémajtók, amit nem nyithat ki utána, nem tud kinyitni, és olyan levegőcserék indulnak el, ami hát veszélybe kerül az, aki bennmarad az épületben. Hogy honnan tudjuk, hogy kiket kell kimenteni, kiüríteni, mindenki kijött-e, Ez például szolgálja a belépőkártya rendszer. Az nem arra van, hogy a főigazgató ellenőrizze a mozgását a titkárnőnek, hogy merre megy, hanem pontosan az ilyen típusú feladatoknál az automatika, az okos ház jelleg, az ezt is igényli, de ehhez fegyelmezettség kell.
Még egy pillanatra visszatérek, aztán majd a munkára, meg a kollégákra is szeretnék néhány szót váltani, de még a tanítás, hogy rendszeresen kérdezte a diákjait szóban, és ez fontos volt önnek?
Természetesen, minden órán volt erre, és kellett is minden órán erre lehetőség, igen.
Mert ez ma nem annyira egyértelmű.
Hát ezt tudom, tehát hogy ez sajnos az egyetemeken is előfordul gyakran, hogy volt alkalma más szakosoknak közismereti tárgyként néprajzot tanítani, és harmadéves volt a diák, az egyetemi hallgató, amikor döbbentem, mondta, hogy akkor itt szóban kell majd vizsgázni, mert most fog először.
Na de hát amikor egy interjúra megy, egy multicéghez, hát ott szóban, hát pont erről van szó, hát amikor valaki komoly feladatot kap, mondjuk egy államférfi, szóban kell, hogy rögtönözzön. Hát hol tanul meg?
Nem tudom. Nem tanulja meg, és nem is veszik föl. Vagy ha fölveszik, nem azzal a bérrel, mint amit megérdemel. Tehát én azt gondolom, hogy a nyilván szerencsés, hogyha valaki ezt tanulhatja. Nyilván szerencsés, hogyha tanul olyan mondjuk előadó művészi képzésben részesül, vagy mondjuk olyan szónoklatlan. A bölcsészkaron volt ilyen az ELT-n akkor. De is nagyon jó, bizonyos középiskolákban vannak ezek a vita versenyek, és akkor vannak témák, és először pró, majd kontra kell érvelni mellette. Ezek nagyon segítik a valós élethelyzetekben a működését, akár egy későbbi munkavállalói munkavállalásnak a sikerességét. Igen, erre szükség van.
Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, a szerkesztő Sályi András. Egy kicsit fordítok a beszélgetés fonalán, néprajzos. A néprajz az a múltat kutatja. Olyan dolgokat, amik már nincsenek. Vagy éppen, hogy most tűnnek el, és akkor az embernek fáj a szíve alkalomattán, hogy jaj, de kár, hát ez milyen szép volt, de hát a mai világban ez már nem megy. Ez tényleg így van?
Nem, és remélem, hogy ön se így gondolja valójában, hanem egy kicsit provokatív szándékkal fogalmazott így. A néprajztudomány eredendően, amikor létrejött és működni kezdett, ez a 18. század végéről elinduló előfutárok után a 19. századi tudomány, tehát egy friss tudomány a társadalomtudományok között, egy új módszertanában is és szemléletében is eredendően a parasztságot kutatta. Majd később nyitott, és más társadalmi rétegek, mezővárosok, polgárság, munkásság, tehát a társadalom legszélesebb rétegeit is kutatta. Aztán eltűnt Magyarországról a parasztság, ugye különböző politikai és gazdasági folyamatoknak a hatásaként, de a néprajztudomány módszertanával a mai társadalmat, különösen a kulturális antropológia kidolgozott eszközkészletével társulva a legfrissebb tematikákat is kutathatja. Úgyhogy óriási tévedésnek tartjuk, hogyha valaki például a Néprajzi Múzeumot népművészeti múzeumnak hívja, és pusztán arra gondol, hogy ez a magyar népművészetnek a tárháza. A Budapesti Néprajzi Múzeum ugyan a leggazdagabb, legértékesebb népművészeti kollekcióval rendelkezik, ami van közgyűjteményben, mert 153 éve alatt az alapítástól kezdve ezt a tematikát is gyűjtötték és gyarapították az elődeink, meg mi is, de ezzel párhuzamosan számtalan más témát, és nem mellesleg a régióban, a régió alatt azt értem, hogy Bécs és Szentpétervár közötti sávjában Európának, nálunk van egyedül az, hogy egyben van a magyar, a velünk együtt élő nemzetiségek, a Kárpát-medence, és távoli kultúrák, civilizációk, távoli kontinensekről származó nemzetközi néprajzi anyag, etnológiai anyag. Tehát mi vagyunk az az intézmény, amelyik ezt egyben tudta tartani. Számos helyen ezeket külön választották. Névváltozásokkal utaltak arra, hogy megváltozott a kutatási tematika. Pont azért, hogy elkerüljék ezt a sarkalatos véleményt, hogy akkor ez a múlt, és lezárult. Egyébként halkan jegyzem meg, hogy ez sem lenne teljesen kezelhetetlen. Gondoljunk a klasszika filológusokra, akik azért szerintem egy élő tudományszakként művelik azt, miközben azért olyan túl sok latinnal már nem találkoznak, már aki élő. És az igazság, hogy a néprajztudománynak nincsen ilyen problémája, mert egyébként az archívumainkban és a gyűjteményeinkben hát szerintem több generációra elegendő információ. Ha csak azt csinálnánk, hogy azt feldolgozzuk, ami már bekerült, az is
elegendő lenne, de nem csak ezt teszünk. Történeti tudomány a néprajz, de az eszközkészletére építve a jelent is vizsgálja és kutatja. A mi állandó kiállításunkban gyakorlatilag egymástól légvonalban 2 méterre ott van egy maja stélé, a stélé ez egy kőemlék, egy maja uralkodónak egy győztes csata után kifaragott hatalmas domborműve, ami egyébként a Kolumbusz előtti Közép-Amerikára jellemző tárgy, és ott van közvetlenül a közelében, egy másik vitrínben egy budapesti gördeszkásnak a cipője. Ugyanolyan sztoria van. A gördeszkások közössége Budapesten ugyanúgy egy szubkultúrát képvisel, mint egykor kialakult, leírható volt mondjuk a Matyó néprajzi csoport. Ahogy a gördeszkások jellegzetes viseletben vannak, elég, ha megnézzük, csak éppen meg kell nézni őket, vagy jellegzetes szókészlettel, sajátos kifejezésmódokkal kommunikálnak, ezek voltak a hagyományos értelemben a tájszólások és a népviseletek. Városi közegben is kirajzolódnak a szubkultúrák közötti jellemző viszonyok, és ezeket hát szerintem egyáltalán nem baj, ha ismerjük, és akkor megértjük a világunkat.
Egyébként gördeszkázott valaha?
Próbálkoztam rá, de nem sikerült.
Elesett?
Csúnyán elestem. A nagyobbik fiam nagyon jól gördeszkázott, igen. A kisebbik nem.
A néprajzon belül mi az, ami az ön területe? Van-e ilyen, vagy egy főigazgató az örül, hogyha el tudja látni mindazt a feladatot, ami a főigazgatósággal jár, és nincs ideje arra, hogy kutasson, belemerüljön valamilyen részletkérdésbe?
Alapvetően ez így van, ahogy ön mondja. Tehát, hogy igazából intézményvezetőként a napi rutin felőrli a munkaidőt. De én nem tudnék úgy működni, hogy közben ne végezzek kutatómunkát. Itt is az ön hátam mögött az íróasztalon az a fekete dosszié, az például a Néprajzi Múzeum archívumából egy iratcsomó, ami folyamatosan, amikor elmarad egy beszélgetésem, késik egy riporter, ön pontosan érkezett, és akkor nyerek néhány percet, fél órát, akkor én ezeket kitöltöm ezzel. Szerencsés alkat vagyok, mert tudok folytatni egy cikket, egy szöveget, egy kutatást, akár egy-két hét kiesés után is, másoknak ez nem mindig megy. Tehát én nekem az anyagi kultúra területén, az életmód területén voltak korábban is kutatási irányok. A kandidátusi disszertációmat és az egyetemi habilitációmat is a paraszti jármű kultúra. Igen, ez a szekerek, kocsik, szánok, ezzel a tematikával. Sokat foglalkoztam a hagyatéki leltárakkal, ami ugye az életmódnak egy tökéletes lenyomataként és fontos forrás feltárónkaként működik. Ezekből kötetek lettek, meg az akadémiai doktori, tehát a úgynevezett nagy doktori disszertációmat, amit 2 éve írtam, azt viszont már múzeográfiából, tehát a néprajzi múzeológiából, és annak a történeti, illetve módszertani és elméleti kérdéseiről írtam, mert óhatatlanul ezzel az intézménnyel és előző munkahelyemmel, a Skanzennel, a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal is úgy is foglalkoztam, és úgy is gondoltam rá, hogy ott előttünk is dolgoztak, és nagyon okos emberek, és az ő eredményeiket is érdemes megismerni, és akkor ezek a kutatások, ezek formálják a jelenben is a működésünket.
Na most említette a Skanzent, és akkor itt kimaradt egy dolog. Tehát Tata és a Néprajzi Múzeum között kimaradt a Szentendrei Skanzen. A kérdés az, hogy érdemes-e mondjuk épületeket egy adott faluból elvinni, egy kiállító helyen fölállítani, és amikor a látogató elmegy az adott faluba, és azt olvasta a könyvben, ami egy korábbi kiadás, hogy itt van a templom, és akkor nézi, hát ez a templom, ez bizony nem az a templom. Mert elvitték, mert ott van a Skanzenben.
A világ szabadtéri néprajzi múzeumaiban 130 éve fölmerülő kérdés, és 130 éve próbálják a kollégák is megválaszolni, miként én is most erre kísérletet teszek. Csak olyat hoznak el bármelyik szabadtéri múzeumba, amit helyben megőrizni a közösség nem képes, vagy nem akar. Tehát olyan nincsen, hogy egy közösség szándékaival szemben bontanának le. Egyébként szakrális objektumot szerintem az utóbbi 50 évben már biztosan nem mozgattak el, még kis kápolnát se, mert van ilyen a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Szentendrén, például van olyan kápolna, most nem fogom szándékosan, amit buszmegállónak használtak. Tehát igazából megmentették, és így hozták oda be, és így került újra felszentelt állapotba. A lényeg az, hogy A helyben megőrzésnél nincs jobb dolog, de ahhoz az kell, hogy gazdája legyen, és a közösség magáinak érezze. Ha megnézzük a szabadtéri néprajzi múzeumokat, a Szentendrében egyre növekvő arányban jelentek meg a másolati épületek, vagy a rekonstrukciók, vagy még olyan épület is van Szentendrén, ami eredetileg soha nem épült föl, csak a tervrajza maradt meg egy uradalmi irattárban, például egy szőlőprés szín, a Kisalföld tájegységben is van ilyen, és a terv alapján építették meg. Tehát nem, persze az a leghitelesebb, hogyha egy már helyben nem akarják, nem tudják megőrizni, eladják, lebontja kutatással a skanzen, tehát padló és falkutatás, régészeti módszereket is alkalmazott, nagyon alapos dokumentálással lesz lebontva, a fölhasználható épületelemeket visszaépítve, a nem fölhasználhatókat ugyanabból az anyagból, ugyanazzal a kézműves technikával rekonstruálva megépítik, ez a leghitelesebb. De az is, és számos esetben ez történik, hogy másolat van. És ez azért nagyon izgalmas, és én nekem is van több ilyen épület a praxisomban, úgymond, mert abban az évtizedben, amíg a skanzenben dolgoztam, 3 tájegység épült, a Dél-Dunántúl tájegység, a Felföldi Mezőváros tájegység, ami Tokajhegy alja és Mátra alja, és az Észak-Magyarországi falu tájegység. Tehát én 2003 és 13 között voltam Szentendrén, és utána mikor eljöttem, utána hosszú ideig ott nem épült másik tájegység, majd most az Erdély tájegység első része, ugye, amit 22-ben adtak át. De ebben a 3 tájegységben több olyan épület van, ami másolat, és az eredeti településen, mondjuk Helycén, például ahonnan mi másolatként megépítettünk egy hatalmas, gyönyörű úgynevezett huszita házat, aminek nincs köze a huszitákhoz, csak a helyben így hívják őket. Az eredeti épületen tavaly nyáron jártam arra, ott van kiírva a tábla, hogy ez a ház, ez, és hogy a másolata, büszkén jelzik, a másolata Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban van. Tehát bizonyos minőséget és értékítéletet képvisel a helyiek, és az odalátogatók szemében is az, hogy a múzeum érdemesnek tartotta arra, hogy bekerüljön oda.
Amikor Magyarországon jár az ember vidéken, akkor időnként arra gondol, hogy más szerencsésebb országokban jobban megmaradt az a falukép, ami hagyományosan megvolt. Magyarországon ma azt mondják, hogy kádárkocka. Volt egy időszak, amikor nagyon, hogy is mondjam, egyforma házak épültek. Amikor így néprajzosként járta a falut, akkor nem gondolt arra, hogy milyen kár, hogy ez nem maradt meg, hogy nem fejlődött tovább, hogy a mai kor igényeinek megfelelően nem találjuk meg ezeket a házakat, vagy ezeket a falukat?
1948-ból származik az az irat, amit a közelmúltban találtam, egy kés, akkor még tanárként, középiskolai tanárként működő, később az ELTÉ néprajz tanszék vezető Barabás Jenő, 1948-ban írja az akkori Néprajzi Múzeum főigazgatónak, hogy szörnyű, hogy milyen gyorsasággal pusztul el a magyar falukép, és tűnnek el házak. A mai napig is van azért még, ami utal erre, de ez az átalakulás, ez megállíthatatlan. És ennek megvolt az előzménye. Az más kérdés, hogy a Kárpát-medencére jellemző népi építészeti megoldások párosulva azzal, azzal a számos, nagyon pusztító, háborús és egyéb problémával, ami miatt itt épületek tűntek el, ez azt eredményezte, hogy nekünk, magyaroknak, itt a Kárpát-medencében sokkal kisebb eséllyel maradtak meg nagyon régi objektumaink. Míg ez egy skandináv, egy német nyelvterületről könnyedén megmenthető volt, és akár egy az egybe áttelepíthető volt egy múzeumba.
Én őszintén szóval nem is arra gondolok, hogy meg kéne menteni, vagy olyan épületek, amik nagyon régiek, stb., hanem hogy van egy kép, a falunak egy képe, vagy egy tájnak egy képe, egy kultúrtáj, ha úgy tetszik, aminek vannak bizonyos jellegzetességei. És az idők során, nyilván az évszázadok során ez változott, de azért mégis megfigyelhető egy folyamatos fejlődés vagy változás, ami azért az ottani szokásokhoz, igényekhez, hagyományokhoz igazodott. Magyarországon ez kevéssé maradt meg. Tehát szerencsésebb országokban, mit szoktunk példaként mondani, persze Ausztriát, meg Németországot, de talán akár Csehországot is mondhatnám, ez úgy megmaradt. Tehát nem azt várnám el, hogy olyanok legyenek a házak, mint a 16. században, hanem hogy a táj, a kultúrtáj jellege, az többé-kevésbé egyfajta folyamatosságot tükröz.
Hát ebben önnek teljesen igaza van. Valóban egyébként azért a kultúrtáj változása is ciklikusan, időszakosan radikális változásokon ment keresztül. A történettudomány, a néprajztudomány is vizsgálja például a tatárjárás hatását a település szerkezeteinkre, a település hálózatunkra, a török hódoltság időszaka teljesen átrajzolja az Alföldet. Hihetetlen módon. És hát itt most nálunk ráadásul nem következett be olyan szintű sematizálás, ahogy ezt szakkifejezésként próbálták, mint mondjuk Romániában a Ceausescu diktatúra idején, amikor a kisfalvak elpusztítása volt a cél. De bizonyos modernizációs folyamatok befolyásolták a faluképeket is, és egészen például mondjuk a vasútvonalak vezetése, vagy mondjuk a folyószabályozások, amikor a lecsapolások, folyók gátak közé szorításával egy korábban a vizes életmódhoz kapcsolódó települést akár 10-15-20 kilométerre került a folyótól, mert ugye egyszerűen a folyó elment onnan, és ezek a változások, ezek nyilván a tájhasználatot is befolyásolják. Ezeket az ökológiai kérdéseket nagyon érzékenyen ma is kutatják a néprajzkutatók. Tehát vannak ilyen típusú kutatások, és ebbe kapcsolódik például a természeti környezetnek mondjuk a globális felmelegedéssel összefüggő változása, amikor a legelők egészen más minőségben, jellegben jelennek meg. Pont tegnap járt nálam az Ulaanbaatari Genghis Khan Múzeumnak a főigazgatója, van egy évek óta tartó nagyon intenzív együttműködésünk a mongol kollégákkal. Most jött vissza másfél hónapja egy kollégám a mongol pusztákról, ahol terepmunkán a mongolokkal együtt kutattuk az életmódváltást, pont ahogyan változnak a legelők, a nagy állatartó, és megjelenik a technika. És például gyűjtöttünk, most lesz napelemes jurtánk, és az a modernizálódó eszközkészlet, mert ott is az életmódváltást, a világ változásai radikálisan módosítják, ahogy a hortobágyi pásztorkodásét is. A munkatársaim egy másik munkacsoportja pedig a hagyományos pásztorkodás emlékanyagát kutatja, interjúzunk, filmezünk, mert el fog tűnni. Megmaradhat bizonyos reliktum, megmaradhat bizonyos kanzenszerű működés, de az az életmódszerűen végzett tevékenység, ez egyre jobban visszaszorul. És például a mongol jurtáknak korábban a nyári-téli szállásváltásnál mi számított, hogyan döntötték el? A szélvédettsége, a vízlelőhelye, a legelő, ezek voltak fontosak most. Az egyik legfontosabb szempont az, hogy elérhető legyen internet, mert a gyerek interneten keresztül tanul. Ha nincs internet, akkor a gyereket a korábbi 100 évhez hasonlóan elviszik fél évre a távoli városba, iskolába, és elveszíti a családja. Ezért akarják azt, hogy internetes helyszínre legyen az a jurta felejtve, mert ott maradhat a család kötelékén belül a kisgyerek. Tehát a Csulun nevű kollégám, aki a Genghis Khan Múzeum, ő még úgy nőtt föl, hogy elvitték fél évre egy távoli iskolába, és fél év után mehetett haza a jurtába. Ma már nem ezt akarják. Tehát az életmódváltásnak nagyon érzékeny szempontjai vannak. És hát nyilván egyébként az Ulaanbaatari Genghis Khan Múzeum ugyanúgy 22-ben nyílt, mint a mi épületünk, egy fantasztikus kiállítással. Nagyon jó együttműködés van, és nagyon számos helyen, ő neki most Svájcban nyitnak a kollégái kiállítást. Egy szakember csere van, tehát jöttek ide restaurátorok tanulni, mi mentünk oda kutatni. Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú együttműködések, amik egyébként mondjuk hasonlót mondhatnék a Szöuli Néprajzi Múzeummal, oda jövő héten utazik ki egy kolléganőm, egy hosszabb kintartózkodásra, workshopokon számol be a mi módszertanunkról, nagyon kíváncsiak a koreaiak ránk, dolgoztunk már együtt, voltak kiállításcserék is, és hát ezek a kapcsolatok jelzik azt, hogy egymástól tanulva milyen irányban módosítsunk esetleg azon, amit eddig csináltunk, vagy mi az, ami megerősítenek minket, hogy jól csináljuk. Én azt gondolom, hogy ma a Néprajzi Múzeum egy magasan értékelt, és ez számos mostanában gyakran hírekben is olvasható nemzetközi díjjal is elismerik. Az új épület adottságaiban végre megmutathatjuk magunkat, a kiállító tereink alkalmasak arra, hogy nemzetközi partnereket hívunk a Kossuth téren. A fizikai feltételeket nem tudtuk biztosítani, nem tudtunk fogadni komoly kiállítást, mert nem voltak olyanok a körülmények. Itt ezt meg tudjuk tenni, és olyan állandó kiállítást tudtunk nyitni tavaly, ami mai napig jönnek a különböző külföldi, és nyilván szerencsére a hazai szakmai csoportok, hogy tanulmányozzák, és nem is elsősorban a tartalmi elemeket csak, hanem azokat a állományvédelmi megoldásokat, kiállítástechnikai, múzeográfiai alkalmazásokat, amikből tanulva majd az ő kiállításaikban ezek visszaköszönnek.
Egy picit fordítok így a beszélgetés végén. Az oktatás kapcsán mondta, hogy magázódott a diákokkal, meg ma is magázódik velük, a munkatársaival is magázódik, és milyen egy főigazgató magányossága?
Nem, a Néprajzi Múzeumban, és általában a múzeumokban a tegeződés általános. Tehát nagyon kevés olyan intézményvezető tudnék mondani, és Néprajzi Múzeumban nem volt ilyen szerintem. Talán Hoffmann Tamás volt, aki 68-tól volt főigazgató egész a rendszerváltásig, aki magázódott sok kollégával, de ő is megválogatta. Nem, nálunk általánosan a tegeződés dívig. Én ugyan azt mondtam, hogy fontos is lehet a pozícionálásnál a magázódás, de azt gondolom, hogy egy magamra azt gondolom, hogy ne attól legyek én elfogadott vezető, mert megkövetelem a magázódást. Attól legyek elfogadott vezető, mert megértik, hogy az intézmény érdekében, a munkavállalók érdekében végzett munkám, az milyen. Ítéljék meg az alapján, ami történik, akár az intézménnyel, akár a saját tevékenységét illetően, vagy elismertségével, az alapján ítélje meg az én működésemet, ne az alapján, hogy engedem-e, hogy tegezzem, vagy sem.
És a főigazgató magányossága?
Nem csak főigazgató, minden vezető magányos. Tehát valahol lehetek én, nekem nagyon jó barátaim dolgoznak itt, vezető beosztásban is, és alacsonyabb beosztásban is. Van olyan főosztályvezető kolléganőm, akivel egyetemre együtt jártunk. Tehát évtizedes barátságok fűznek, de attól még van az a pillanat és az a pont, amikor én egyedül maradtam, mert a felelősség, a döntés, az aláírás az az enyém. És hát ilyen, ez így működik. Tehát valahol véget ér a demokratikus módszertan is, pedig azt szeretjük alkalmazni itt az intézményben sikeresen. Például a közösségi költségvetés tervezés van. Tehát a munkatervi feladatokat, már most készülünk, egy kétnapos tanácskozás lesz december 12-én és 15-én, amikor mindenki jön a jövő évre vonatkozó, akár idénről áthúzódó, vagy hosszabb távú, középtávú tervek, meg új ötletek, és megnézzük a költségvetésből ezt hogyan lehet megoldani. És bizony azért jó ez, mert nagy örömmel fogadtam azt, amikor elismerve azt, hogy egy egészen másik szakterületen nagyon jó ötlet van, de éppen nem lett volna rá forrás, akkor voltak szakterületek, akik felajánlották a saját költségvetési soraikból annak a finanszírozását. Tehát, hogy értették, hogy ez az intézmény közös érdeke. Ilyen típusú nyitottsággal indul el például az időszaki kiállítások tervezése. Jelen pillanatban 2030-ig van meg az időszaki kiállítási programunk. Belső vita, versenyzés, kvázi pályázati formában a szakmai közösség elé tárva kellett kidolgozni a javaslatait a múzeológusi köröknek. Nyilván mindig vannak külső beérkező javaslatok is, akár nemzetköziek, és akkor ezeket megversenyeztetve a végső döntést az intézményvezetőnek kell kimondani, mert ugye nekem más szempontot is figyelembe kell vennem, akár a kulturpolitikai, akár a nemzetközi kulturális területtel való viszonyrendszer, akár a finanszírozhatóság kérdéseit, ezt szándékosan nem ezt mondtam elsőre, és hogy a bevételcentrikuság hol jelenik meg. Tehát, hogy van olyan pillanat, amikor a főigazgató, hát lehet azt mondani magányos, de ez mindenhol így van. Tehát, ahol van vezetés, és vannak vezetettek, ott a vezetőnek van egy pillanat, amikor egyedül van.
Kedves hallgatóink, a Kvaterka műsorának vendége Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sályi András.